Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes első könyvében, a 3. fejezet, első 13 versében a következőképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban van egy énekünk, amelyben a következő sort olvashatjuk, a 377-es egyébként, hogyha valaki meg szeretné majd keresni. Tehát a 377-es ének első versében olvassuk azt, hogy mert a halál megrontója, mindnyájunknak megváltója, te vagy áldott Jézusunk, üdvözítő Krisztusunk. Ebből ezt a sort szeretném csak kiemelni, a halál megrontója. Tudnélik azért, mert amikor beszélgetünk egymással, akkor nagyon ritka, szinte azt lehet mondani, hogy soha nem fordul elő, hogy arról beszélünk, hogy hogyan ront el valamit valaki, ami rossz volt. Tehát, hogy hogyan romlik el valami rossz az életünkben. Inkább arról szoktunk beszélni, hogy hogyan romlik el valami jó. És tele vagyunk természetesen fájdalommal, mert sorozatosan jó dolgok mennek tönkre az életünkben. És az evangéliumnak a szíve közepe pedig éppen az, ami ebben a vers sorban kifejeződik, hogy a mi megváltónk Jézus a rossz megrontója, a halált teszi tönkre, a bűnünket teszi tönkre. Lényegében erről van szó ebben az ős történetbeli témával kapcsolatban, hogy létrejön a rossz, létrejön a szenvedés, ahogyan ezt tapasztaljuk aktuálisan a saját életünkben. Az evangélium pedig az, hogy Isten hogyan teszi tönkre a szenvedést, és hogyan vezet ki ebből. Rengeteg szenvedés vesz körül bennünket nyilván. Akár gondolhatunk a szomszédban kirobbant polgárháborús helyzetre, akár gondolhatunk az újabb és újabb, minket már sokkal közelebbről érintő családi tragédiákra, elhagyásokra, magányossá vált szülőkre, magányossá vált gyerekekre, magányossá vált házastársakra, és a társadalmi és családi problémák után pedig folytathatjuk, még jobban szűkíthetjük a sort egyéni nyomorúságainkkal, az üresség érzésével, olyan szenvedélyekkel, amelyek miatt már nem csak a családtagjaink szenvednek, hanem mi magunk is, a szenvedélyeknek a rabjai is szenvednek attól, hogy ezeknek a szenvedélyeknek kell hódolniuk, és nem bírnak kilépni. És fejezzük be a legkiszolgáltatottabbakkal ezt a sort, a gyerekekkel. Ők azok, akik a legjobban szenvednek, és leginkább félelmek között élnek, mert nem tudnak megtanulni ebben a helyzetben viselkedni. Számosan vannak, akik fizikailag is szenvednek, akár gondolhatunk az éhezésre, amelynek legtöbbször az az oka, hogy nem képesek a szülők beosztani a pénzüket, mert kell a szenvedélyre. Vagy nem képes megtartani a munkahelyét mondjuk éjszakai számítógép függőség miatt, mert úgy nem lehet reggel 7 órától dolgozni, hogy hajnal 3-kor megyek lefeküdni rendszeresen. És ezt rendszeresen teszik az emberek. És rendszeresen van olyan, amikor elmondják családtagok, hétvége van, reggel 7 órakor fekszik le a házastársam, délután 2-kor kell fel. Mert addig ott ül, mert nagyon fontos dolga van. Én azt hiszem, hogy azok a gyerekek, akik így nőnek fel, borzasztó kiszolgáltatottak. Nem tanulnak meg élni. Természetes dolog, hogy üresnek érzi magát ilyenkor az ember, a szülő és a gyerek is az értelmetlenséget éli át. Hiszen értelmetlen az egész. Valóban értelmetlen. Magyarul nincsenek korlátok, egyre durvábban bánnak egymással ezért a gyerekek is, ezért egyre nehezebb a pedagógusoknak, a hitoktatóknak is. És eljutunk odáig, hogy a holnapi napon majd a kékfényben majd látjuk az első 13 éves gyereket, aki a bíróság előtt felel a tetteiért, amiért megvert vagy megveretett másokkal olyat, akitől el akarta venni a sapkáját. Nem arról akarok beszélni, hogy most akkor mennyire fogadható-e el az, hogy kiskorúakat büntetnek, hogyan kell ezt kezelni, hogyan kell nevelni egy ilyen gyereket, mert nyilván nevelésre szorul még szerencsétlen, és nem ő a hibás, higgyük el. Nem akarom én, egyáltalán nem akarom, mert tudom, hogy nem a politikai megoldás erre a területre. Nem ez a poénja az egész kérdésnek. A poénja a kérdésnek az az, hogy azért kerül ide, és fog kerülni egyre több gyerek, mert nincsenek korlátok szabva, a szülő nem szabja meg a korlátokat, általában hideg, engedékeny nevelési módszert alkalmaz, az nem érdekli, hogy mit csinál, engedi, bármit csinálhat, hiszen ő is bármit csinál, éjszakában nyúlóan, meg akármit mondhatunk. Ő nem állít korlátokat, de azt sem engedi, hogy a pedagógus állítson korlátot, mert hogyha a pedagógus korlátot próbál állítani, akkor szembe megy vele. Ennek a következménye az, hogy kihúzza teljes mértékben a pedagógus lába alól a talajt, nem fogja tisztelni, nem fogja becsülni a gyerek, azaz az utolsó mencsvárát is elveszi annak a szegény gyereknek. Mert még ő lenne az, aki tudna segíteni annak a szülőnek, aki nem tudja nevelni a gyerekét. És végül oda kerül a a bíróság elé, a bíróságnak kell a határvonalat megszabni, sajnos. Ide jutunk. Na ez a poénja a dolognak, sajnos. És aztán ott végig sírja ugye a szegény 13 éves gyerek az életét, az egész helyzetet, tehát ott döbben rá, hogy nem tehet akármit, amit akar. Pedig őt erre tanították, hogy azt tehet, amit akar. És kiderül, hogy ez nem igaz. Miért mondtam el ezt a határkérdést? Azért nyilván nem nevelési tanácsadást akarok tartani, pedig azt is tehetnék. Nem ezért mondtam el, hanem azért, mert az édenkerti történet a határok tartásáról szól. Nekünk ismerni kell a Biblia eredeti nyelvezetét. Az Éden egy körülkerített, biztonságos kertet jelent. Ott van a határ. Ezért fogalmazok úgy, hogy Isten, amikor elhelyezett bennünket ebben a világban, akkor nem egy ilyen légüres térben, egy ilyen határtalan területen helyezett el bennünket, ahol az embernek tériszonya lenne. Hanem egy biztonságos, körülkerített területre. De nem is egy szűk területre szólított be bennünket, ahol az embernek klausztrofóbiája lesz. Olyan területre helyezett bennünket, ami a megfelelő. Nem véletlen, hogyha kikerülünk ebből az édenkerti helyzetből, vagyis az Istennel való kapcsolatból, jön aztán a klausztrofóbia, jön aztán az agorafóbia, és a különböző félelmek, amiket aztán megpróbálnak kezelni sikertelenül. Oda jutunk, hogy magunk sem értjük azokat a szenvedéseket, helyzeteket, hogy hogyan történhet az, hogy lángokban áll egy eddig békés város. Hogyan lehetséges az, hogy a mi gyerekünkkel ez történik? Hogy hogyan történik az, hogy velem az történik, hogy nem bírom a határokat tartani? Nem értjük magunkat, nem értjük a másikat. Nem hisszük el, hogy ilyen gonosz lehet az ember. Azért, mert itt valójában nem is csupán az emberről van szó, hanem a gonosszal való találkozásról van szó. Itt a kígyó ugye ebben a történetben megszemélyesíti a gonoszt, az ördögöt. Ne csodálkozzunk rajta, vannak, akik ugye tagadják a gonosznak a létét. Én most egy olyan felkészítőt olvastam a lelkészi szakfolyóiratban, amelyben egy prominens lelkész írta, hogy a gonosz nem létezik. Csak így fogtam a fejemet. Addig, amíg valaki ilyen liberálisan áll hozzá a dolgokhoz, nem lehet megérteni a bűnnek, a szenvedésnek a miben létét. Itt a gonosszal való találkozásról van szó, és ezért van az, hogy az ember nem érti magát, és szenved önmagától is. A diagnózis az pedig a következő. Tudnék most ugye ugyanaz van, mint amikor elmegyünk egy orvosi rendelőbe, akkor ott várunk a diagnózisunkra. Itt lelki orvosi rendelőben vagyunk. Ne csodálkozzunk ezért, hogy hát mi lelkileg rászoruló, sérült, beteg emberek gyülekezete vagyunk, mindannyian. Ne csodálkozzunk azon, de ne is adjunk helyt annak a véleménynek, hogyha valaki azt mondja, hogy jaj, hát az evangélikus gyülekezetben is mennyi, milyen emberek vannak. Hát ez olyan lenne, mintha azt mondanám, hogy jaj, hát abban az orvosi rendelőben milyen taknyos emberek mennek el. Hát persze, hát akkor megy el az ember, hogyha meg van fázva, ha beteg. Nyilván azért jövünk el az Isten igéjét hallgatni, azért jövünk a lelki orvos rendelőjébe, az Úr Jézusnak a rendelőjébe, mert szükségünk van gyógymódra. Jézus azt mondta, hogy csak annak nincsen szüksége megtérésre, aki igaz, aki magát igaznak tartja, csak hogy aki magát igaznak tartja, az hazudik magának is. Szóval mi a diagnózis e történet alapján? A történet alapján az a diagnózis, hogy az ember az önmagát szégyelli, félős lesz, önlebecsülő emberré lesz. Van takargatni valója már. Érdekes, ezen is el lehetne mélázni, vigyük el magunkkal ezt a gondolatot, hogy ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Magyarul nem azt mondja Isten, hogy most akkor hogy valaki ezt elmondta, miért kell ezt szégyelni? Miért baj az? Ki mondta meg, hogy szégyeld önmagadat? Hogy ki vagy? Hogy milyen gondolataid vannak? Hogy te hogyan gondolkozol? Ki mondta ezt, hogy azt kell gondolni magadról, hogy csúnya vagy? Hogy azt kell gondolni magadról, hogy te nem vagy jó és nem vagy megfelelő? Ki mondta ezt? Hányszor és hányszor mondják bizony az emberek, de emögött is a gonosz van. Van takargatni valunk, és éppen ezért már nem lehetünk fesztelenek, állandó stresszben élünk, mások vagyunk a magányunkban, mások vagyunk az álmunkban, mások vagyunk akkor, amikor a vacsoránkat esszük, mások vagyunk a templomban, mások vagyunk az utcán. És ez az irdatlan feszültség, ami feszül bennünk, végül megöl. Megöl. Ezt is írta valaki ebbe a lelkészi felkészítőbe, hogy hát nem is halt meg az ember. Ugyan már. Gyökösi Bandi bácsi írja, hogy ja, hát persze. Biológiailag még egy ideig vegetált az ember. Na de a kígyó méreg nem mindig hat azonnal. A kígyó méregnek néha időre van szüksége, hogy eljusson a szívig, és megbénítson. Sajnos viszont a halál a maga valójában azonnal bekövetkezett, hiszen a halál az nem más, mint elválasztás. Az ember azonnal el lett szakítva az Istentől, és azonnal el lett szakítva a házastársától. Már csak okolni tudta az Istent is, és a házastársát is. A halál sajnos azonnal bekövetkezett. És aztán a testi halál később. Hát ezt mondja Isten a büntetésnél, ugye, hogy vissza kell térni a korba. Igen. Ez a feszültség, ami bennünk generálódik, az Istentől való eltávolodás következtében, ez megöl. Van visszaút? Igen, tudjuk mi, hogy van visszaút, de mielőtt még erre visszatérnénk, nézzük meg azt, hogy az ember hogyan próbálja laikus módon, nem hozzáértő módon a visszautat. Például az értékes vagy érzése. Az értékes vagy megérdemled. Tudod, ugye tele van a reklám ezzel, hogy megérdemled. Igen, persze. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember eljusson az értéktelenség érzéséből, az önlebecsülés érzéséből, oda, hogy értékes vagy. Na de nem úgy, hogy mondogatom magamnak. Abból nem lesz semmi. Erre én azt mondom, hogy ez még kiskorúság. Szerdán olvassattuk az útmutatóban, Efezus 4-ből, amikor azt mondja Pál, hogy ne legyetek olyanok, mint a kiskorúak, akik ide-oda hányódnak a különböző tanítások szelében. Ez nem csak azt jelenti, hogy ide-oda hányódnak az emberek egyik gyülekezetből, egyik felekezetből a másikba, egyik prédikátortól a másik prédikátorig, hanem arról is szól, hogy különböző világi irányultságukból is mennek ide, mennek oda. Elég, ha csak arra gondolok, hogy most hogyan propagálták mondjuk 20 éve a margarint, aztán most meg mit mondanak róla. Ugye, tehát kitalálnak valamit mindig, hogy most akkor ez jó a betegségekre, az jó a betegségekre, vagy ez nem jó az egészségnek. Ezek a kiskorú különböző szelek. Gondoljunk arra is, hogy mit mondanak komolyabb betegségekről, rákról, védőoltásról. Ezek mind én kiskorúságnak a szelei. És ide-oda hányódnak az emberek. Aztán kiderül 10 év múlva, kiderül 20 év múlva, ez egész fabatkát sem ért. De Pál apostol azt mondja, hogy a nagykorúság az, amikor már elkezdem hordozni a másikat. Így fogalmaz a negyedik fejezet elején, hogy viseljétek el egymást szeretettel. A görög szót úgy is lehet fordítani, hogy hordozzátok el egymást szeretettel. Tehát az egy szép dolog, hogy amikor ember elfogadja, hogy igen, értékes vagyok, és nem bebeszéli magának, hanem már komolyan hiszi, hogy értékes, hiszen Jézus meghalt érte. Ebből tudom, hogy értékes vagyok. Ebből tudom, hogy szeret az Isten. De azt mondja Pál apostol, hogy a nagykorúság már az, amikor képes vagyok most már a saját értékesség tudatomot is letenni, és képes vagyok letenni a saját jogaimat, saját elképzeléseimet, véleményemet, azért, hogy a másikat hordozzam. Mert nehéz, nem mindig könnyű a másikkal a családban. És hogyha mindenki arra törekszik, hogy tudod, én megérdemlem, de mondja a házastárs, hát én is megérdemlem, hát abból káosz van. A visszaút csak is az lehet Istenhez, hogyha képes vagyok már letenni azt, hogy én mit érdemlek meg. A nagykorúság már ezt jelenti. Hordozni szeretetben. Családi kapcsolatok. Hát ezért szokott szétmenni minden. Nem hajlandó hordozni, mert ő megérdemli. És a másik nem. A házasság hetén vetítettük az Eskü című filmet, és ott a főhős úgy jut el a megbékélésre az új helyzettel. Tudnilik, hogy a felesége Alzheimer kóros, és teljes emlékezetvesztésben szenved, nem ismeri fel családtagjait. Úgy jut el a megbékélésre, hogy a lelki gondozójával, amikor beszél, akkor az azt javasolja, hogy tudod, tedd oda az oltárra a házastársadat. Bízd teljesen Istenre. Gondoljunk most Ábrahám Izsák történetére, ami múlt vasárnap volt. Vidd oda, add oda Istennek teljesen. Mert azt mondja, nem az nyugtat meg, hogyha birtokolsz, nem az nyugtat meg, hogyha minél többet szereznél, nem az nyugtat meg, hogyha te hordozod az anyagi javakat, hanem az, hogyha leteszel mindent az oltárra. És hogyha engeded, hogy Isten hordozzon téged. Aztán így tér meg a főhősnek, a férnek, az öccse is, aki komoly vállalat, egy olajcégnek a vezetőségi tagja, de ugyanúgy a férj is. A férj, amikor úgy teszi le a feleségét el az oltárra, hogy a részesedését a cégből átadja az öccsének, mert neki nincs ideje a felesége mellett erre már. Neki arra van szüksége, hogy állandóan a felesége mellett legyen. Tehát ezt jelenti a konkrét élethelyzetben, hogy leteszem az oltárra a feleségemet. Tehát nem azt jelenti, hogy leteszem az oltárra, nem azt jelenti, hogy ott hagyom, és akkor legyen vele az, ami lennie kell. Azt jelenti, hogy gondoskodom, hordozom, elviselem. És a végén megérti a férnek az öccse is, hogy nem a birtoklás nyugtatja meg, hanem az, hogyha az egészet odaadja az Istennek, és ő fogja hordozni. A mezítelenség miatti félelem, sérülékenység, érzéketlenség, illetve értéktelenségi érzés, hogy azt élem át, hogy senkit nem érdekel, mi van velem, sem az örömöm, sem a bántom. A bűntudat gyógyítható úgy, hogy odaviszem magamat az Istennek. Azért van reménységünk, mert az Isten keres. Ezt mondja, Ádám, hol vagy? Magyarul, ember, hol vagy? Nem azért kérdezi, mert nem látja a bokrok miatt, hanem azért kérdezi, hogy bennünk tudatosuljon azt, hogy hol vagyunk, hová tévedtünk el, hová jutottunk. És tudatja ezzel a kérdéssel, hogy nem mondott le Ádámról és Éváról, nem mondott le rólam és rólad. Ha lemondott volna, nem kérdezné. nem foglalkozna velünk. Az Isten viszont keres, kérdez bennünket, választ vár tőlünk. Gondoljunk arra, hogy aztán Jézusban hogyan valósul meg ez, hogy keres. Azt mondja Jézus, hogy ő olyan, mint a jó pásztor, aki elmegy az elveszett bárány után. Mi történik az elveszett bárányjal? Lényegében az, hogy ott van egy biztonságos karámban, gondoljunk bele, mint egy édenkertben. Biztonságos karám, körülkerített terület. Védelmet kap a ragadozókkal szemben. Elmegy a karámból, mi történik? Védtelenné vált. Nincsenek korlátok, mint ahogy a gyerekek körül sincsenek korlátok, meg mi sem szeretjük a korlátokat. Igen. De ez a mi szabadságunk, ez lényegében a halállal egyenlő. Nem más a liberális szabadság, mint a halál. Jézus mit csinál, amikor már érzem, hogy elvesztem? Egy ideig persze nem érzi az ember, mert hát minden olyan happy, csak aztán utána bejut a balhé, fennakad a bárány ugye egy bokorban, és megkeres az Úr Jézus bennünket, ha akarjuk, és hazavisz bennünket. Visszatesz a karámba, ismét ott vannak a határok. Ne felejtsük el. Ismét ott vannak a határok, és ez jelenti a biztonságot számunkra. Mindenféle félelemtől való szabadságot, mindenféle fóbiától való szabadságot. Ez a karám biztonság. Ez jelenti. Tehát keres, Jézus megtalál, vállára vesz, és végül a folyamat lezárul azzal, hogy azt mondja a kereszten, elvégeztetett. Tetelesztáj. Elvégeztetett céljához ért a megváltás. És most már nem csak a jó és a rossz tudásának a fájáról ehetünk, tehát nem csak az önkény, az emberi döntés fájáról ehetünk, hanem most már ehetünk az örök élet fájáról is, ami nem más, mint az úrvacsora. Azt mondja Jézus, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem. Ígyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem. Most már nem arra van szükség, hogy én mondjam meg, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem engedem, hogy ő mondja meg. Lehet szakítani az élet fájáról, engedni, hogy ő mondja meg, mit tegyek. Elmondhatom, hogy én vagyok a hibás, nem más, nem Éva, nem az ördög, és ezt letehetem, és megköszönhetem, hogy ő irgalmaz nekem. Ez a történetnek a lényege. Nyilván szakítani az élet fájáról nem lehet egy évben egyszer. Nyilván egyszer veszek egy évben úrvacsorát, nem lehet. Mit mond Jézus a magvető példázatában? Azt mondja, hogy ahol jó földbe esett a mag, ott örömmel hallgatják az igét, vagyis valóban erről van szó, hallgatja rendszeresen az ember az igét, Isten tiszteleten, Biblia órán megtartja az igét, azt szerint rendezi be az életét, és termést hoz álhatatossággal folyamatosan. Ez a megváltás megtörtént-e megvalósulása. Akarod? Biztos, hogy akarjuk. Biztos, hogy akarjuk. El kell indulni. El kell kezdeni. Ezt nem szabad veszni, hagyni. Ez az Úr Jézusnak az életébe került. És ő keres, és ő talál meg bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, Te látod és tudod, hogy sokszor elbújunk a mi bokraink mögé, tevékenységünk mögé, vagy bármi más mögé, és sokszor nem felelünk neked, nem mondjuk azt, hogy hol vagyok és miért vagyok ott. Segíts, Urunk, hogy meghalljuk a hangodat és szóba álljunk veled, és engedjük, hogy Te ránk találj. Engedjük azt, hogy a válladra vegyél, és hazavigyél, otthont találjunk a Te gyermekeid közösségében, abban a karámban, amit úgy nevezünk, hogy gyülekezet, úgy nevezünk, hogy egyház. Urunk Istenünk, köszönjük Neked, hogy a Te közeledben ismét biztonságos korlátok vesznek körül bennünket, és elveszed a félelmünket, és örömmel áldasz meg minket. Kérünk téged, hadd szakítsunk mindannyian az élet fájáról, hogy azon kívül, hogy megváltásodért, halálodért örökké élhetünk, ez a földi életünk is rendeződjék, amennyire lehetséges. Amen.